Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Maros megyei hármas faluból Szent Istvánról jelentkezünk. Nemes András méhész műgyűjtő vendégei vagyunk. A műtárgyak gyűjtése szenvedélyé válik egy idő után, egy nagyon költséges hobbivá. De szemet és szívet gyönyörködtető látvány fogadja az érdeklődőt, ha végig sétálhat ezen értékek között. 2022. márciusában jártunk Andrásnál, azóta nagy álma a Csűrmúzeum is megvalósult. Ma 2022-es és 2024-es hangfelvételek segítségével kapunk képet erről a felbecsülhetetlen értékű gyűjteményről. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. A zenei betéteken Zorán, az Omega, Vastag Csaba, Vastag Tamás és Nagy Mária énekel. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
És csapdáitól többé már nem félsz, mert te is félre vágysz, mint minden, ami él. De mikor célhoz érsz, és boldog lehetnél, már is új tervre gondolsz, már is új útra indulsz, és az életben él ez a szél. Sok ember merész álmokat sző, de a siker árát sok hallja ő, és csak arra vár, hogy majd arra jár a fortuna, de kár ebben bízni, mert a gyémánt és arany fénye szép. De tiéd ez a fény, akkor lehet csak, ha érte a mélybe lemész, érte mész. Hát indulj és hozd fel onnan, fénye kárpótol majd minden nehéz percért. Nem csak gyémánt és arany lehet szép, téged tán egész más után hajszol most a vágy. Indulj hát, itt el nem lesz nehéz az út, mit végig jársz. Ha gondolsz rá, hogy jön, mit úgy vársz, érdemes volt, akkor meglátod, hogy érdemes volt. Rájössz, érdemes volt harcolnod így.
Mikrofonunkkal hármas faluban, Szent Istvánon vagyunk, Nemes András méhésznél, amúgy a Kükölömenti Méhész Egyesületnek az elnöke és szenvedélyes gyűjtő. Hogy lehet mindenre időt szentelni, amikor egy is egész embert kíván?
Történet visszanyúlik valóban a 70-es évek elejére, amikor az elemiskolába jártunk, akkor már muszáj volt édesapámékon méhészkedni, mert ők méhészkedtek. És azokból az időszakokból maradtak meg a méhekhez való szimpatiánk, láttuk a családok felelősségét, láttuk a hozamot, a nyeresség, ami a méhek után jön, és ezzel együtt megszerettük a méhészetet is.
Akkor még álló méhészetük volt? Mert manapság már vándorolnak.
Hát igen, akkoriban még állomészet volt, mert akkor volt általában 20-21 család mi, amit ilyen állatartással tartottak, otthon a kertői, vagy sűrháta meget, és annyi vizet termeltek, hogy a családnak plusz még kicsi vedelmet adott a konyha részére.
Most hány családdal méhészkedik?
Nekem jelen pillanatban 280 család mélyen van, 100 családdal vándorolok, és 180 család pedig anyanevelés és családszaporítása az nálam fél.
Ezt egyedül bírja, vagy amikor szezon van, akkor kell segítség is?
Egyedül semmiképpen nem, mert ugye kamionnal járunk, oda kell egy sofőr, aki egy régi jó barátom, lássa el a sofőr tisztjét, és akkor van két segédmunkás, aki általában felváltva halit-halott segítenek a méhészetbe.
Mennyit változott a méhészeti eszköztár a gyerekkorától mostanáig? Mert manapság annyira modern minden, hogy szinte magától is végzi a dolgot.
Nagyon sokat változott, mert akkor ahol a 20-30 családdal egy idősebb ember is el tud bánni. Nőttek a családszámok, időközben fejlődött a technológia is, ami azt jelenti, hogy a mészt elvétel, villamos mészperkedőket vásároltunk. Ugyanakkor vannak fedelezőgépjeink, amik megkönnyítik a munkánkat.
De bizonyára akkor több munkát is adnak, hogyha már ennyire hatékonyan lehet dolgozni, akkor többet és többet termelnek.
Hát az a helyzet, hogy ugyanúgy, mint más mezőgazdasági szakkörbe is, itt is az éghajlatváltozás kapcsán olyan dolgok merültek fel, amik minket meghaladnak, és befolyásolják a méztermelést. És ennek kapcsán akkor mindenki abba törekedik, hogy legalább az önköltséget, ami nem kicsi a mai világban, az hozza vissza, plusz még valami kevés nyeremére tegyen szert. De egyébként vannak, akik ebből élnek, és az a pedig muszáj mizet termelni, tudjanak keresethez jutni.
Én mindig úgy látom, hogy az igazi méhész az, aki szívvel, lélekkel benne van a szakmában, de az utóbbi években, nem tudom minek köszönhetően, talán támogatásnak köszönhetően, nagyon sok divatméhész lett. Ő, mint egyesületi elnök, ezt úgy tapasztalja-e?
Van benne igazság, mert az a helyzet, hogy amíg nem volt támogatás, mert van a Nemzeti Méhész Program keretén belül, lehet vásárolni családokat, anyákat, mézfelszerelést, takarmányozni lehet amelyeket, stb. És voltak írva pályázatok, amelynek kapcsán bizony 15 ezer, 25 ezer, 40 ezer eurót meg lehetett nyerni. Általában a kezdőmészek nem mindegyiknél, mert voltak, aki aztán tényleg tudnak mondani kapásból többet. Azt kérdezte, hogy na, hogyha nekem akkor van egy család, ami meghoz egy nyár 40 kilót, akkor veszek 200 család, akkor mennyi lesz belőle? Tehát ezt így nem lehet csinálni. Hát aztán az évek során ezek a mészek, akik így számoltak, és nem vérbeli mészek lettek belőlük, azok mindkéstek maradtak a hiszek soraiból.
De sokat is kell tanulni, gondolom, a szakmát, mert a tapasztalat az sokat tesz, de azért mindig újat és újat is kéne tanulni.
Mi, mint Kükülmenti Mészegyesület 2002-ben alakultunk meg, akkor vártunk ki elsőként a kükülmentiek a román mészegyesület berkeiből, és meglepődtük a Kükülmenti Mészegyesületet. Mindjárt tanfolyamokat szerveztünk, ahol tényleg elég neves és értékes tanárink voltak, itt meg kell említsem dr. Tófali Merindát, aki szívvel lélekkel minden egyes alkalommal, minden felkérést honorált, és itt minket oktatott, kínolt velünk, és tanult minket. Emellett aztán persze vannak a gyakorlati oldala a mesterségnek, amit el kell lopni, azt nem tanítják, mert olyan dolgokkal találkozunk nap, mint nap, hogy bizony minket is próbára teszem.
Jelenleg hány tagja van az egyesületnek?
Tagság, hogy 70 körül van, de aki konkrét és fizető tag, az 55-60 körül van.
Mi a tapasztalat? Apáról fiúra száll ez a mesterség? Mert gondolom, hogy akkora a beruházás egy idő után, hogy hülyeség lenne másba fogni, ha már amúgy is a gyerek valamilyen szinten belekóstol ebbe.
A mi esetünkben, a mi családunkban, édesapám méhész volt, én az vagyok, a fiam az lett, de nem minden esetben van, akinek a fejmenője méhész volt, de már nem folytatta valahogy. Más mesterségre tett szert, könnyebben keres a pénzt, mert ez nem egy egyszerű könnyű mesterség a méhészet. Vízágész esztendőbe, sárba, vízbe, most a körülmények között ott kellene, amelyek között.
Amúgy meg lehetne élni csak ebből? Vagy emellett mással is kell foglalkozni?
Nagyon sokszor mondták azt, hogy a méhészetből nem lehet megélni, de meg lehet gazdagodni. Aztán rájöttem, hogy milyennek a magyarázatja. Bizony vannak esztendők, 2-3 esztendő, mikor elég gyenge a mészhozam. És akkor jön egy esztendő, 30-40 esztendő, aztán akkor annyi méz lesz, hogy tényleg akkor a méhészerese, akinek jó családjai vannak, de nagyon be kell osztani. Itt az a helyzet, hogy akinek állami fix fizetés van valahol, az minden óra megkapja ezt a fix fizetést, és azt megszorozza 12-vel. A méz pedig, amíg megkapta a mézet, azt el kell osztani 12 felé. Minden hónapban meglegyen az a bizonyos pénz a család kasszájába, konyhára és a gyermek nevelésére.
Most sok pénzbe kerül a betegségek elleni védekezés, vagy hogy a méheknek az egészségi állapotát kordába tartani? Mint mondjuk ezelőtt 30-40 évvel változott itt is valami ezen a téren?
Hát mindenképpen változott, mert olyan betegségek léptek fel, kiváltképpen az atka, ami akkor nem volt. Most is sok pénzbe kerül, de itt jön segítségünkre a Románia Méz Egyesület, amelyik megszubvencionál ezeket a kezeléseket. És így attól függően, hogy hagyományos mészettel foglalkozik, vagy biomészettel foglalkozik, mindegyiknek megvan a maga kezelőszere, atka és nozéma, ami mind a kettő egyik veszes, mint a másik, és ezzel segítségünkre vannak. Általában a tévén kívül kifizetik a gyógyszernek az árát.
Mi a különbség a hagyományos méhészet és a bioméhészet között? Én laikusként úgy látom, hogy a hagyományos is bio végül is.
A legelők ugyanazok általában. Van egy pár kitét, ami szabályozza, hogy hol nem szabad minél legeltetni, de itt a méhek betegségek kezelésén változik az egész ügy, mert az atkát olyan szerekkel lehet csak kezelni, ami nincsen szelyemaradája mézbe. Mert 20 mg tetraciklint, vagy akármilyen más kimutatnak 20 tonna mézbe. És akkor a méznek a mézit nem vásárolják meg.
Amúgy el lehet adni a jó minőségű mézet?
Minden további nélkül mi dolgozunk a megyében egy úremberrel, dogárnak hívják, és meg is szervezte a mészelvásárlást, a mészegye segíti különböző lépcserékkel, más gyógyszereket szerez be, és elég jól együtt tudunk működni vele.
Nem lenne kifizetődőbb, hogyha kiszerelnék kilósba, 5 kilósba, fél kilósba, vagy akkor oda megint kell egy apparátus, aki a piacra megy vele?
Sokszor ugye a piacokat is meglátogatjuk, látom, hogy a kollégák, ismerősök, ismeretlenek kiszerelik a mézet, ott állogálnak mellette, adnak el, biztos. De én azt mondtam, hogy ha én el tudom adni a hordós mézet olyan árba, biomésztermékként 35 lejbe, hát én akkor nem vagyok rászorulva, hogy egész esztendőben a borkámra tud áldozni, mert bizony az embernek vannak egyéb elfoglaltsága is, és kell adjon magára is egy kicsit.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha belép valaki az ön otthonába, szemeszája eláll, annyi szép órát lát, petróleumlámpát lát, könyveket lát, festményeket lát, az udvaron pedig ott van egy pár darab régi autó. Ez a gyűjtési szenvedély mikor fogalmazódott meg?
A gyűjtés, műgyűjtéssel kapcsolatban ez érdekes dolog, mert pénzékűen lehet csinálni ezt. Meg kell teremteni anyagi oldalát, alapját annak, hogy meg tudj valami érdekes, szép régi dolgot vásárolni. Én nem méhészként éltem az életemet, dolgoztam Gyulak óta 39 évet a hőerőműnél, és onnan éltem nyugdíjba. Nem volt időnk és pénzük mindenre. Aztán, ahogy gyerekek kikerültek a háztól, kitanítottuk őket, inkább kezdett fölöslegesebb pénz megmaradni, és aztán kezdtem járni a vásárra, a piacokra, és kezdtem felfedezni minél több szedni szebb régiséget, ilyen műkincseket. Először régi méreket szerettem meg, azokat kezdtem gyűjteni, aztán jöttek sorba lámpák, órák, és mikor annyi pénze volt, örökké van, itt vásároltam rá.
Valamikor összeszámolta, hogy miből mennyi van? Kezdjük a mérlegekkel.
Valamikor azért 2 évvel, igaz utána többet nem is vásároltam mérleget, valami 45 darab mérleget, ilyen régi szép antik mérleget. Amiket persze egyrészt romos állapotban vásároltam, ilyen pince vagy padlás eletképpen, és aztán itthon esténként, vagy amikor szabad idő volt, feljavítottam őket.
A konyhába ezen mértek a háziasszonyok, vagy vannak olyan mérlegek is, amin esetleg gabonát mértek, vagy nagyobb tételt?
Ezek mind konyhai mérlegek, és hitelesített magyar mérlegek, német mérlegek és oszták mérlegek. Ezek mi használatban voltak. Csak úgy kigoptak, kivástak, jöttek az újabb mérlegek, csak ezt így félretették, és elfelejkeztek róla, megfelejkeztek. Aztán, ahogy kezdtek előkerülni a szem elé, akkor nem csak én, hanem más is biztos, mert többen vásároltak. Kezdtük feljavítani, és most mindig is úgy használjuk.
Melyik a legrégebbi a gyűjteményből?
Hát van egy 1850-ből egy osztrák mérleg, ami talán az a legrégebbi.
Ez ma is pontosan mér?
Pontosan mér, nem gramra, de meg lehet mérni kiló cukrot vele, mert próbálgattam, nem csak azzal mással is. Vannak súlyaim, ami kriteretesített súlyok, lehet mérni velük.
A mérlegek után mi következett?
Megtetszettek a petróleumlámpák, inkább a fémek, spiátel, bronzlámpák, és kezdtem felfedezni az internet oldalakat, hogy több helyet árulnak. Akkor már úgy információt jutottam, akkor kezdtem járni a piacokra. Van egy nagyszerű piac Feketetón, Kolozsvárontól nem messze. Akkor az a kicsit szűk lett, akkor aztán Budapest következett, az Ecseri piac, Miskolc, Bécsbe is voltam piacra, nem beszél Bukarest. Most aztán itt vásárolgattam, de pénzben volt, és amúgy megtetszett forma.
Ezek a lámpák eredetiek? Vagy mennyire lehet látni, hogy a tartozékok azok az eredetiek?
Na most már én, ha én ránézek, akkor úgy meg tudom mondani körülbelül, hogy ez kókányolt, nem kókányolt, vagy hiányzik, vagy hálasított lámpa, mert színbe, arányban, mintába tudom már úgy kategorizálni, hogy érdemes megvásárolni, hogy körülbelül mennyit érhet. A lámpaövék pedig azok fogyóáru az. Régebb is tisztították, eltörött, más vásároltak, de nem is olcsók, mert egy valamire a lámpaövék van, 10 euró, 15 euró körül van. Itt a lámpákat ezt két kategóriába sorolnám. Vannak az állóasztali lámpák, és akkor vannak a függő lámpák. De ezen belül akkor megint ott van az a hármasság, ami meghatároz az életünket is. Mert háromféle lámpát ismerünk. Van a parasztlámpa, nem sértésképpen mondom, hanem ugye szegélyebb családok nem tudták megengedni maguknak, ugye még petrolomot is ritkán tudtak vásárolni. Ez egyszerű, amit itthon is láttam, nagyapámig házánál, vagy akár kiáró lámpákat. És akkor vannak a polgári stílus a lámpák, amelyek kicsit másabbak, díszesebbek, ékesebbek, nagyobbak, és akkor vannak akastéllámpák, ami az úritársaságnak volt a kiváltsága, hogy nagy termek, nagy bálok, nagy mit tudom mi, és megengedheti maguknak.
Látok olyan lámpát is, amelyet kombináltak gyertyatartóval. Ezek megint ilyen úri családból származnak, vagy a szegényebb családoknak is volt hasonló?
Ez a gyertya-petrolom kombináció, ez gondolom egy olyan megoldás volt, ha nem volt petrol, akkor volt. Van amilyen gyertya, és akkor azt használták. De egyébként a katalogizált, mert vannak katalógusok 1800-as évekből, nem nagyon láttam ilyen dupla petrol és gyertya stílusú lámpákat.
Melyik lámpára a legbüszkébb? Mert bizonyára mindegyik a gyereket úgy valamilyen szinten kötődik önhöz, de azért általában szokott lenni egy kedvencebb is.
Van itt nekem francia, olasz, lengyel, sőt angol lámpám is van egy kettő, de a legjobban a német, illetve bécsi lámpákhoz szeretem, azokának legközelebb hozzám. Valahogy testesebbek, elgondoltak, szépek, inkább ezeket szeretem.
Ezek ilyen jó masszív lámpák, legalábbis úgy tűnik.
Hát masszív lámpák, mert volt egyszer egy Dietmar Rudolf úrember, aki megalapította ezt a céget is, meg a Díres Dietmar lámpák Bécsből.
Miből készültek ezek? Bronzból?
Spiátel, bronz, réz, melyik milyen. Kinek készítették, gondolom, mert adtak magukra.
Gondolom, hogy ma is van értéke egy-egy ilyen lámpának.
Van értéke kiváltképpen, mert a Dietmar például az Majorika lámpák, ott a Majorika az cserép lámpa, vagy porcelán lámpa, elég hatalmas értékük van. Egy olyan Dietmar lámpa, amelyik katalógusban benne van, és van sorszámja. Ugye így vannak a Meissen lámpák, ami a Németország egy területe. Most nem koronda hasonlítom össze, de egy ilyen szerű, azok nem vagy felbecsülhetetlen, de ritka is, kevés is van belőle, de értékes lámpák.
Amikor egy gyűjtő ilyen lámpát szeretne venni, akkor mire figyel, hogy milyen régi, vagy milyen díszes, vagy számít az, hogy melyik cég csinált, vagy melyik vállalathoz köthető?
Tehát egy petrolom lámpa gyűjtő, aki már tényleg látott több lámpát és több piacon járt, az úgy 100 lámpa közül ezt a 2-3-t rögtön ki tudja választani, amelyik érdemes pénzt adni. Meg kell nézni, hogy egyszer legyen épp, ne legyen tört, ne legyen bejavasodva, ne legyen megrepedve. Van, amelyik sorszámozott pecsét van benne. Ezek mind növelik a lámpának az értékét. Persze formaság, súlya, miből van bronzból, vagy spiáter, plusz a magassága, hogy mekkora az a lámpa.
Ma lehet petróleumot találni?
Lehet petróleumot találni, de nem ezen a neven. Ott mi használjuk ezt a mostani petróleumot a méhek kezelésénél.
az óragyűjtési szenvedély az magába elég lenne. Itt vannak kakukkos órák, álló órák, mindenféle fali óra. Összeszámolta-e, hogy hány darab van, és hány ketyegítőn körül?
Órám ilyen fali óra, ami... Mert ugye az ember az első időszakban, az is szép, és akkor megvásárolt, értődik egy pár eszemlakolás, hogy hát, ez az is szép, de vannak ilyen szebb órák is. Általában a német alföldi órák, vagy a bécsi órák, azok tetszenek nekem. Vannak nagyon szép holland órák is, egészen más stílusok. Gebrüder órák, amikkel Bécsbe gyártottak, ellenben vannak magyarul a gyártók is. Ilyen kiugrottabb óragyártók, de egyéni nem nagy példányszámban gyártottak az órát. Ennek keretén belül akkor vannak egysúlyos, kétsúlyos, háromsúlyos órák, amik növelik az órának az értékét. De ide már külön órásmesterek kellenek, akik meg tudják ezeket javítani, mert én, hogyha megveszek egy órát, ha nem is megy, nem is működik, de kicsit az ember meglogatja, s hallja az életjel benne, akkor már érdemes megvenni. Na de egy ilyen háromsúlyos órák az arra felmegy 1000-2000 euró környékére, ami nem kicsi pénz azért. És ez az, hogy figyelj, mit veszel meg. Szerencsém volt, összeakadtam egy marosásra, egy fiatal emberrel, aki tényleg nagyon jó óraszakértő, és ezeket a régi órákat tudja javítani, és tud foglalkozni velük, és vele blogózom a mai napig is.
Ezek az órák, hogyha akarnám, mind működőképesek?
Egy kivételével itt van egy kétsúlyos óra, ami nem volt még nála, a többi, hogyha írtam, az egész jár. Csak hát nem járhatom minden nap, mert még alumni is kell, hát ilyen nem lehet.
Mennyire működnek pontosan ennyi idő után?
Az inga órán van egy csavaros rész, ami a súlyt le vagy felviszi, és azt kicsit türelemben az be lehet állítani. Hanem akkor utána állítsuk a mánus, mert azt most van mi után.
De mennyi idő után kell utána állítani? Mondjuk egy hétig bírnák?
Igen, egy hétig bírja biztos. Amelyik óra jól be van állítva, és átment ennek a fiatalember a kezén, az az rendben van téve.
Általában sietnek vagy késnek?
Van, amelyik siet, amelyik késik. Mind az emberek is.
Itt az előtérben van két álló óra, ami a padlótól majdnem a plafonig ér. Ezek még bírják a strapát?
Az egyik óra, a német óra, az működőképes óra, és a másik egy francia parasztóra, az Comte-Issé, az a neve, az nincs megcsináltatva még. Nem sikerült megcsináltatva.
Hát ezek olyanok, mintha egy egész bútor lenne.
Hát igen, egy szép óra egy házba, egy szép dísz.
Az ember meddig tudja gyűjteni ezeket a tárgyakat? Most már lassan mindent belepnek, az órák, a lámpák, a festmények, a könyvek, és bizonyára, ha lenne pénz, bármennyit el lehetne költeni erre, de valahol kell határt szabni ennek a szenvedélynek.
Ezt nem lehet úgy, hogy na most azt mondja, hogy nem vásárolok semmit, mert örökké kerül egy darab. De akkor az ember kell szabni határt magának, hogy na, most lehet megképpére hangzik, akkor azt mondom, hogy na, 400 euró alatt nem vásárolok órát. Veszek egy évbe 2-3-as, akkor azt megveszem. Mert itt, ahogy látszik, hát ösvény van, ahol el lehet járni, mindjárt nem lehet normálisan közlekedni, venni asztalon, mindent megvan, akkor órával is. Mondják, hogy az ember olyan csavarod az órákba.
Arra most már figyele, hogy amiből már van, akkor olyan nem veszek.
Ez nem éppen így van, mert például az két darab az egy pár. Veszek lámpára, petrol lámpára, hogyha párban egy nagyon gyönyörű régi petrollámpa, az a nagyobb értékű.
Az óránál is van ilyen, hogyha két egyforma van, akkor az ablak két felén jobban mutat?
Hát az mondjuk, de hát most az órák annyira drágák, hogy normális óra, ami tényleg két-három súlyos, az felmegy olyan 1500 euró környékére, és akkor azt már kettőt az egyformát nem veszünk belőle.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Most a festmények darabszáma is egyre bővül, és én, ha jól látom, főleg ilyen történelmi festményeket kedvel.
Festmény kettő vagy három van, de inkább litográfiákat gyűjtögettem. Litográfia az könnyomat egyébként magyarul. Ezek nem nagy értékű darabok egyébként, de most az értéke olyan 200-300 euró körül, melyik milyen. Nekem tetszenek, mert hiteles úgy amúgy, és hogy az embernek ugye nem adatik meg, hogy a híres sesvényeket a Munkács lapszót megvett, akkor így ezeket ilyen formában így őrizgetem, sűjtögetem, megvelegetem rámáját, rendbe rakom, lefestegetem, kiavítom, és akkor úgy raktározom. Van egy pár, 20 darab azt hiszem. És akkor van egy másik litográfia gyűjtemény, ennek a másik ága. Ezek a háborús oklevelek, háborús emlék éveimre. Első és második világháborús katonák, akik leszereltek és hazajöttek épségbe, azok nagyobb része mindegy ilyen emléket őrzött a tiszta szoba falán valamikor benne az első házban.
Arra van-e példa, hogy felajánlanak tárgyakat önnek, és nem kell mindent megvenni? Vagy ha már valaki felajánlja, akkor az nem biztos, hogy éppenséggel ideillik, vagy értékes, és akkor, hogy ne utasítsuk vissza, elfogadja, de nincs, amit kezdjen vele.
Ilyen alkalom nem volt még őszintén. És amik vannak, falon lehet találni. Abból az elején annyit összeszedegettem, hogy most abból van, és így akkor nem. Szegélyebb családok jöttek, hoztak, hogy nem vásárolnak meg. Nem sok pénzért, de nincs hol rak, nincs hol tárolni, hely kell annak is.
Az autók hogy jöttek be a sorban?
Hát az autók azok, elmentem vagy 2-3 alkalommal ilyen régi autó kiállításra, és akkor ez is szép, sok, kezdtem nézegetni az oldalakat, és egy alkalommal 6-7 év vásároltam egy 85-ös kiadású Mercedes Magyarországon. Akkor azt követte egy 66-os, mert ez persze felnokújítva és forgalomban is van írva. Az orosz technikának két csodája, amivel a világot ugye meghajtották, sabat adották. Egy gyönyörű olgas, egy gáz imézi jellege, amit most fel kell újítani. Hát ezt lehetne folytatni, de úgy sokszor belefáradok, és akkor már gondolom, most már nem. Kicsi pénzt költök magamra is még szorgoztatásomra, aztán ezekkel.
Ezekhez az autókhoz alkatrészt lehet találni még? Eredeti alkatrészt? Vagy kell bütykölni rajta ezt-azt?
Lehet, vannak ilyen oldalak, vannak ilyen gyártók, rá vannak állva, és lehet találni, de hadd nem mondjam, hogy nem olcsók.
Milyen gyakran sétáltatja meg őket? Meg gondolom, hogy nem itt a szín alatt vannak folyamatosan.
Hát vasárnap szoktam, megtankolom, megmosom, meg kicsit elmegyek, járok ilyen régi autókiállításra is. Van Marosvásárhelyen egy ilyen autóklub, és oda vagyok kirakozva, és össze szoktam gyűlni, és ott egy bogrács, beszélgetés.
Mennyire tűnik csodabogárnak Nemes András itt Szent Istvánon, vagy itt a környéken? Mert aki méhészként ismeri, semmi rendkívüli. De akire betéved, és meglátja, hogy milyen értékek vannak, és milyen csodákat gyűjt, hát bizonyára azt mondják, hogy ahelyett, hogy ő is internetezne, vagy tévét nézne, ilyesmivel foglalkozik.
Nem tudom, ezt falunép, hogy ítéli meg. Vannak, akik szép elismeréssel illették a munkásságom, tehát ezt a gyűjteményeket, tudják, hogy mi mit jelent, mi az érték, mennyi lehet. Talán egyszer majd, hogyha ki lesz állítva és végignézik, akkor majd átfogó véleményt tudnának mondani a Nemes Andrásról.
Hogyha valaki tud erről a gyűjteményről, és most beszélgetésünket hallva szeretné megtekinteni, megteheti, bejelentkezik, és akkor körbevezeti, vagy várjuk meg, amíg a csűr elkészül?
Minden bizonya, hogyha valakit érdekel, és el lehet vele beszélgetni erről, minden tovább vinnékül persze.
Meddig lehet ezt csinálni? Amíg él és szuszog az ember?
Biztos, hogy amíg van kedve és az anyagi, akkor bírja, mert ezt a pénzt meg kell teremteni. Egyszer voltam egy magyarországi kastélyban, Balatonkeszthelyen, és annak az alaksorában egy ilyen óragyűjtemény. De hadd ne mondjam, hogy darabonként 2-3-4-5 millió forint egy óra. És akkor beszélgettem ott a tulajdonossal, aki működtet egyébként azt a helyiséget is. Mondta, hogy ez ennyi, ez onnan volt. Árverésen vásárolják. Nos, akkor ott elbeszélgettünk egy jó órát, csak kérdeztem tőle, most honnan lehet megteremteni erre az anyagi alkalmat, azt mondja, lássa az érdekes.
Kell méhészkedni.
Kell méhészkedni, igen.
Now
itt vannak a gyönyörű kötetek, nagyon régi példányok, nagyon szépek, nagyon értékes könyvek. Ezekre hogy talált rá?
Hát az olvasás nekem régi általam, gyerekkor általam, legjobbakat régebb a vécén olvastam, mert apám még nem hagyták, kellett tanulni vagy dolgozni. És akkor elhúzottunk, és a vécén olvastuk a 15-ös kapitány Verne Gyulának a érdekes regényeit, és akkor aztán jött a szakképző, a liceum, a nehézségek, egyéb problémás, akkor úgy kicsit kimaradt az olvasás. Jött az internetvilága, és egyszer rájöttem, hogy bizony még vannak könyvek is. És akkor elkezdtem megint olvasni, hát inkább háborús, világháborús könyvek érdekeltek, amiket velegettem, és akkor rájöttem, hogy rengeteg szép régi könyv van kötetben. Úgy vásároltam őket, hogy a magyar nemzet története ennyi kötet az egész. Tehát 1-től 10-ig, 15-ig a hányban vagy, amit tudom én a képes világtörténet, vagy Jókainak a 110-15 kötetje az egész. Mikszáth Kálmán például, Gárdonyi Géza, Móri Zsigmond, tehát a teljes életműve megvan nekem így. Van egy pár, amelyik új kiadású, tehát 1-2-3 éves kötet sorozat, de vannak olyanok, amit még régebb adtak 1890-1900-as években a régi könyvkötő művekből származik.
Fáj a szíve, amikor arról hall, hogy könyvtárakat dobnak ki, mert elhalnak az emberek, a fiataloknak már nincs hova tenni, és sokszor a szemétbe köt ki.
A görög szemét hordó társaság a kidobott és összelemtépett elemégedett könyvekből összegyűjtöttek és hatalmas könyvtárat csináltak. Könyv az maradandó dolog, ami szerintem érdemes lenne, és jó lenne azt összegyűjtőket. Nem most minden könyvet, reklámkönyveket, vagy éppen adugat is, de ezeket a régi, nagyon szép kötésű könyveket, amik abban az időszakban, amikor csináltak, 1800-as évek, mindegyik darab egy mestermű volt. Bőrkötés, aranykötés. Most abból a sorozatokat állítottak össze. Én úgy látom, és úgy érzem, hogy a könyvet személy csak visszajön, ha lesz még rá időnk.
Ezeket a könyveket speciális körülmények között tartja, mert az 1800-as években készített könyveknek a lapja is olyan hófehérek és olyan gyönyörűek, mintha nem telt volna el azóta annyi idő.
Hát a valóság az, hogy most nem tudom, hogy ez milyen fényt vett rám, de abból a sok száz könyvből, ami ott látszik, hát a 10%-a jártak ezenben, nem is volt időm, és nincsenek nyitogatva, mert a régi könyveket, amelyik 100-130-40 éves könyv, sajnálom, mikor jutom ki új pejetszeg, hasadó gyerepet, sajnálom kiittani őket. És akkor össze vannak rakva, elég kultúrált körülmények között a könyvespolcra, vagy főtre, csak ott tartogatnám őket.
Ez lett volna a következő kérdésem, hogy szívesebben olvassa ezeket a régi könyveket, mint az újabb kiadásokat? Akkor ezek szerint nagyon félti őket.
Régi könyvek, amiket lehetne olvasni, mert van nagyon sok sorozatom, a Palasz lexikon, Révai lexikon, de most ezeket mind meg lehet kapni internetes oldalon, és kényelmesebb, hogyha az ember felült az állítógépbe, csak úgy megnézem, majd lapozzak végig egy olyan 200-300 oldalas könyvet, kétszer véglapozom, kész, az tönkrement.
Igen, csak másabb lapozni ezt a könyvet, mert az illata is, a fogása is azért másabb, mint hogy egerészen az interneten.
Mindenképpen ez így van, hogy az ember belefelejkezik abba a régi illat, régi világba, ami lehet egy kó, vagy jobb is volt, mint a mai világ.
Kiállítás céljából nem szerettek volna kölcsönözni valamit öntől? Gondolok itt például most a régi könyvekre, hogyha egy könyvtár vagy egy múzeum szeretne valamilyen témában kiállítani, és tudják, hogy önnél van, nem próbálkoztak?
Volt két kisebb kiállításom itt a Szent István napok alkalmából, mérleg, petrolámpák és egy pár könyv, de így nagyobb méretű, hogy a nagy nyilvánosság lássa, nem volt még ilyen. Nem tudom, hogyha szívesen is adnám, vagy hordoznám, mert ennyi majorika lámpát, üveget becsomagolni, törnek, és tényleg nagyon drága a dolgok ezek.
Arra nem gondolt, hogy kéne építeni ide a telekre valami építményt, ahová szépen kategórikusan kiállítaná, mert most már tényleg a lakóterüket kezdik elvenni ezek a tárgyak.
Ezzel úgy vagyok, hogy tényleg már rég készülök, mert olyasmi ez, mint amikor a székely a vendéglőbe. Orad is akkor persze be volt csípes, azt mondta, hogy ha meg tudok ide meg egy decipárinkát, akkor elmegyek haza. De én is vagyok, mi készülök, majd mikor aztán dolgom elfogy, akkor. De egyébként a csűrbe szeretnék egy ilyen csűr múzeumot, mert keret megvan, az alap megvan, és némi befektetéssel nem is olyan nagyja meg lehetne oldani.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
A 2022. március 3-i felvételen azzal fejeztük be, hogy nagy álmunk megvalósítani egy olyan csűrt, ahol méltó helye legyen ennek a gyűjteménynek. Lassan egy éve össze is jött ez az álom, és ma gondolom, hogy mindenki csodálkozva nézi. Kinek a munkáját dicséri ez a csűr? Egyedül András dolgozott, vagy voltak irányadók is, szakemberek, hogy mit hova kell tenni?
Ez a mostani munkára befejezés, ez a harmadik része volt egy projektnek. A régi csűrt, aminek egészen más volt a használata, most egy múzeumnak ad helyet, és a tavaly ősz végére sikerült ezt üzemben tenni olyanképpen, hogy be tudtuk rendezni az összegyűjtött tárgyakkal.
De hatalmas munka lehetett, hát kialakítani a lambériázását, a padlózatát, a polcrendszert.
Így van, két munkatársal dolgoztunk az alaptól egészen a cserépig, és sikerült megoldani egyéni erőforrásból és egyéni munka teljesítményen ezt az építkezést, és így nem került tetemes összegbe a munkáltatónak a kifizetése.
A beszélgetésünk óta bővült a gyűjtemény.
A helyzet az, hogy van egy pont, amikor az ember azt mondja, na most befejeztük, többet nem megyek, nem veszek, nem vásárolok, de sajnos minden alkalommal kerül egy olyan szép régi dolog, amit az ember megfogja a figyelmi tekintetet, és akkor azt megvásárolom, hogyha van rá anyag lehetőségem.
Mekkora területen van most ez a gyűjtemény?
Maga az építménynek az alapterülete 80 négyzetméter, plusz a felső fele, amelyik valamikor színatartó gyanánt szolgált, az egészíti ki ezt a 80 négyzetmétert, még 30 négyzetméter beépített résszel.
Mi volt a koncepció, hogy amikor bejönnek, akkor mit lássanak legelőbb?
Ez érdekes volt, mert nagyon sokat gondolkoztam, rajzokat készítettem, és aztán van egy nagyon kedves barátom, Veres Lászlót megemlítem, egy építészmérnök, akinek segítség aztán sikerült komolyan és szakszerűen összeválogatva a műtárgyakat szépen rendbe rakni, és olyan formán tárolni, hogy legyen érdekes, és mégis összem nagy gyönyörködtető.
A fő tárgyak azok az órák, a lámpák, a könyvek, a litográfiák, de látom, hogy vannak ilyen használati tárgyak is, régi evőeszközök, meg borotválkozó készlet, meg vannak mérlegek is. Időközben azért jönnek új kategóriák is be a gyűjteménybe.
Az elején az órákkal kezdtem gyűjteni, utána a lámpákat, azt is csak petróleumos lámpák, olajlámpákat, aztán jöttek a könyvek, a könyvsorozatok, tehát ilyen életművek magyar szerzőktől, és aztán úgy közben a piacon itt-ott találtam olyan régi használati tárgyakat, mint a borotválkozó, meg evőeszköz készletek, amelyikek olyan 70-80-100 esztendős ríjsége rendelkeznek, és úgy megtetszett, akkor azt úgy megvásároltam attól, aki el szerette volna adni. És azok képezik a gyűjteménynek egyik felét, egy részét.
Olyan van-e, hogy amikor elmegy az ember a régiségpiacra, és meglát egy olyan tárgyat, ami nekem ugyan van, de sokkal jobb minőségű, azt megveszi, vagy mivel van már ilyen, inkább próbálunk olyat keresni, ami még nincs.
Ilyen eset történt velem is, tulajdonképpen a Munkácsi könyvatokról van szó, Krisztus Pilátus előtt íme az ember, az megvan háromszor is egyébként, mert olyan árba, olyan helyet találtam, és olyan minőségben, hogy ma sajnáltam ott hagyni, de van hely, ahol elrakjam.
Egy-egy ilyen műtárgynak mi az az ára, amire azt mondjuk, hogy na, ezért még megveszem? Mi az, amit még megadunk érte?
Ez annyira érdekes, mert például vannak olyan darabok, amelyikek hiányoznak az adott gyűjteményből, sorozatból, és akkor azt próbálom alkudozva minimális veszteség részemről, költségvetésemből azt megvásárolni. Ellenben vannak a piacokon olyan árak kirakva bizonyos órákra, lámpákra, amelyek nem fedik a valóságot, mert most annyi tapasztalatom azért, hogy tudom, hogy mégis körülbelül nekem mit ér, aztán, hogy másnak mit ér, az saját problémájam.
De ha nagyon kell valami, akkor megvesszük bármi áron?
Bármi áron nem, de meg szoktam vásárolni az, amelyik olyan darab. Petrolon lámpában nagyon szépek vannak, majolika, meg zsolnai.
Meddig lehet ezt a hobbit finanszírozni? Mert biztos, hogy a világ kincsese lenne elég, hogyha én mindent meg szeretnék venni, és azt szeretném, hogy az én gyűjteményembe legyen.
Ez biztos, hogy ennek a hobbinak egyébként elég komoly anyagi háttere kell legyen, mert pénz nélkül nem lehet vásárolni. Ezt próbáltam megteremteni a mészetemben, megteremtett méznek az eladásával. Most már úgy többet nem vásárolni, de bizony vannak internetes oldalakon, meg járom a piacokat, amelyik olyan darabok, az lehet óra, vagy éppen könyvsorozat, egy életmű, és tényleg azt megvásárolom. Még aztán megint egy darabig nem veszek sem, és akkor mindig aztán így.
Két évvel ezelőtt is azt mondta, hogy na, itt most már le kell álljunk, mert nincsen elég.
nagy hely, de azért valóban kár lenne, hogy csak úgy elkallódjanak. Mert látok sokszor szemetes kuka mellett is kidobva olyan könyveket, amit akár felajánlhatnának ilyen szenvedélyes gyűjtőknek.
De valóság az, hogy a mostani rohanó világban nagyon könyvet nem olvasunk. Én olvastam utóbbi időben nem is olyan sokat, de ezek a nagyon értékes régi könyvek, amelyeket az 1900-as évek elején nyomtattak a magyarországi budapesti nyomdákba, értékes könyvek, értékes sorozatok, és most is biztosabbnak találom, ha felültöm az oldalát, például Lexikonnak, mind az interneten, ha bár az is irányadó értékadó, de ezeket a könyveket nagyon szeretem, és nagyon sok Lexikon megvásároltam. Ha bár igaz, hogy nagyon nagy hasznát nem vettem idáig, de egyébként így sorozatban a szemed gyönyörkültető és nagyon szépen áll a könyvespolcokon a többi könyv mellett.
Itt a környéken biztos már mindenki tudja, hogy milyen hobbija van. Ajánlanak-e fel ilyen régi tárgyakat, tudva, hogy gyűjti a lámpákat, órákat, mérlegeket, vagy irigységből sem, hogy nehogy már gazdagítsuk Nemes Andrást?
A valóság az, hogy kaptam ajánlatokat, de most nem hazafelé beszélek, de amilyen szinten van nekem a gyűjtemény, a mostani régebbi, tehát olyan kevésbé értékes tárgyak nem nagyon kapnak már helyet ebbe a gyűjteményben, mert magasabb szinten léptem, és ezért ott vásárolgatok, ahol inkább értékesebbet és eredeti dolgokat lehet vásárolni. Bizony, itt is megvannak a rizikófaktora, hogy hamisításokat csinálnak, amikor az ember bevásárol, de hát ha már azt a pénzt értettük, akkor azt meg kell érjem állam.
Az elmúlt egy évben, amióta megnyílt ez a csűr, azóta sokan megnézték ezt a gyűjteményt?
Hát jártak, persze, hívtak fel, telefonon bejöttek, én nem vagyok egész nap itthon elérhető, de aki meg akarja tekinteni és nézni, szívesen rendelkezésre állok, abszolút díjmentesen kettelésben mutatom meg, nem dicsekvésképpen, de úgy jól esik. Egyébként minden napon ott azzal kezdem, reggel megyek, szétnézek, este megint napközben is, és rendezek, rakok még ott, amit úgy látom, hogy nem találtam meg az eredeti helyét.
Általában kik nézik meg az ilyen gyűjteményeket? Akik hasonló szörűek, hogy érdeklődnek a régiségek, az értékek iránt? Vagy az, aki átutazó és valami szépet akar látni, az is bejön, mint egy múzeumba?
Ez a látogató réteg több rétegű, van, aki kíváncsi, van, aki az is, de vannak, akik otthon vannak a témában, nem minden síkon óra, könyv meg, stb. Lámpa, de érdekli bizonyos szegment, vagy a könyvek, vagy a betonlámpák, és nagyon sokan iskolázott és tanult embereket érdekel inkább ez az egész gyűjtemény.
Sokat kell magyarázni ezekről a tárgyakról? Vagy akit érdekel, az amúgy is tudja, hogy milyenek ezek, vagy mikor készülhettek, milyen körülmények között kerültek a használatba?
Én is ebbe beletanultam. Van egy sabon, amit azt el kell mondani, hogy mi az és mi használták, mi volt a funkciója. És emellett aztán a beszélés kapcsán olyan terminusok jönnek elő, tehát irodalmi kifejezések, amiket azért megkérdezem, hogy ezt ismeri. A múlva volt egy régi tanárbarátom, és van egy nagy hatalmas petromalámp, ami valamikor vagy talán egy vendéglőbe szolgált, vagy valahol reklám volt régebb, azt mondták cégér. Cégér az a mi értelmezésünkben egy prerogatív valami mostanában, de ez régebb cégér volt, és megkérdeztem, és azt tudja. Nem mondom, akkor így rendben vagyunk.
Valami új kategóriában gondolkodik? Vagy most már kinőtt ez a gyűjtemény a csűrt is?
Most utólag régebb autókat vásároltam, lenne még mit, de talán jövőre majd, hogyha a helyet kell készíteni neki is. Aztán hallásuk, hogy milyen lesz a termés, milyen lesz az éghajlat, mert ugye mindez pénz kell.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma a Maros megyei Hármasfaluból Szent Istvánról jelentkeztünk. Nemes András méhész műgyűjtő vendégei voltunk. Egy felbecsülhetetlen értékű műgyűjteményt próbáltunk bemutatni. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra.
Lassan ég veled. ha eljön majd a vég. Ki tudja majd, hogy itt éltem én? Kinek fáj majd, ha én elmegyek? Csillag vár rám, hozzá érkezem. Egyik ágám megpihen ki. Fényér vár rám, majd az út végén. Majd az út végén. Hol cseresszem? Lagá felegé változom, szerte nézve körülöttem majd. Kincse gyűjtve pillanat.